Jó reggel, Zsuzsa! A vonalban Hefné Szabó Zsuzsana okleveles kertészmérnök, a Tökmak kert alapítója. Rendszeresen beszélgetünk havonta egy alkalommal arról, hogy mit kíván a kertünk. Jó reggel, Zsuzsa, itt vagy velünk, ugye?
Jó reggelt, Andi, üdvözlöm a kedves hallgatókat.
Igen, hát ez a mai alkalom, ez a mai nap, ez az én jajongásommal van és lesz tele. Mondtam is neked telefonon, hogy ami engem nagyon érdekel, izgat, az, hogy beszélgetünk veled hónapról hónapra arról, hogy hogyan kell, hogyan jó, hogyan lesz bőséges a termésünk, szép zöld a virág, vagy virágos a zöld növényünk, meg minden, de hogy hát reményt vesztett vagyok én is, és biztos sokan mások is, hogy egyáltalán lehet jól csinálni, hát tudunk, megvannak a feltételek, hát olyan napsütéssel állunk szemben, hogy bármit, bárhogyan igyekszünk, te hogyan védekezel, hogy kell ezt csinálni, Zsuzsa?
Igen, az elmúlt időszak, főleg most az elmúlt 2 hétre, hogyha gondolunk, akkor tényleg még az idősebb korosztály is elmondhatja, hogy azért nem voltak ilyen idők az elmúlt 50-60-100 évben, meg hát igazából ugye a különböző leírásokból tudjuk, hogy ilyen időjárás, mint most, nem volt Magyarországon. Nem mondhatjuk azt, hogy fel vagyunk rá készülve, mert sajnos egyáltalán nincsenek a kiskert tulajdonosok, de még nagyon sokszor a termelők sem felkészülve erre az extrém időjárásra, pedig sajnos azt látjuk, hogy ez a jövő, és ami most még szükségesnek gondolunk az időjárásba, ezt az extrém meleget, a hatalmas terhelő UV-t, ugye erről már beszélgettünk korábban, ez a jövőben sajnos általános lesz. Az, hogy mit lehet csinálni ez a nagy meleg ellen, és hát sokan kérdezik most tőlem, hogy mondjak olyan növényeket, ami majd fogja bírni ezt a klímát, mondjak olyan növényeket, ami bírja az aszályt, bírja a szárazságot, és majd a jövőben jól termeszthető, és hát igazából ilyenkor azt szoktam mondani, hogy először tisztázzunk egy pár alapdolgot, amit sokszor összekevernek a kertbarátok és az emberek.
Na, tisztázzunk.
Az egyik az, hogy vannak az aszálytűrő növények, a másik pedig, amelyek a vízhiányt tolerálják jobban. A kettő ugyanis egyáltalán nem ugyanaz. Megjelenik mostanában egyre több olyan cikk, hogyha ez egy szakleírás, akkor az általában jó szokott lenni, de hát hogy mondjam, az ilyen blogokon olyan bejegyzések, hogy termesszünk ezt vagy azt a növényt, mert nagyon jól bírja a szárazságot, és hát akkor sokan azt gondolják, hogy de jó, ezek lesznek majd a jövő növényei. De nagyon sokszor az a lényeg nincsen benne, hogy lehet, hogy egy bizonyos növény nagyon jól tűri az extrém magas hőmérsékletet, és mondjuk kifejezetten jól működik 35 fok feletti hőmérsékleten. Itt most egy zöldségfélét kiemelni, épp nemrég írtam róla én is az oldalamon, ő a malabár spenót, ami valóban ilyen 28-35 fokos hőmérsékleten fejlődik a legjobban, és nagyon jól érzi magát ebben a mostani klímában, ebben a melegben, és nem zavarja azt, hogy magas az UV, hogy sok a napfény, hogy egész nap és hogy éjjel sem megy le a hőmérséklet, nagyon szépen fejlődik, de ő ettől még nem lesz egy aszálytűrő növény, ugyanis kimondottan vízigényes. Tehát ahhoz, hogy megfelelően tudjuk tartani, ahhoz szükséges öntöznünk. És hát akkor itt jön a másik probléma, hogy sajnos az elmúlt időszakban nagyon-nagyon kevés csapadék esett országszerte. Most már tényleg azt mondhatjuk, hogy az egész országban kritikusra süllyedt a talajoknak a vízkészlete, ezért mindenképp öntözni szükséges. És hát viszont pontosan itt a klímával összefüggésben ugye kijöttek a különböző rendeletek arra vonatkozóan, hogy lehet felhasználni a vezetékes vizet, és hát sajnos nagyon sok kertben csak vezetékes víz áll rendelkezésre. Tehát itt már mondjuk azért el kell tudni azon gondolkodni, hogy én milyen növényeket szeretnék a kertbe, olyat, ami valóban jól bírja mondjuk ezt a szélsőséges időjárásba, itt a hőmérsékletre gondoló, ebből azért elég sok növényt lehet találni, viszont olyan, ami ezt a szárazságot is jól bírja, olyat már kevesebbet. Viszont van rengeteg jó praktika arra vonatkozóan, hogy hogyan tudnánk a talajba a vizet minél jobban megtartani.
Na, hát mondjál, légy szíves, konkrétumokat, hogyan tudjuk jól megtartani?
Jó, az egyik legfontosabb ugye az, hogy az a csapadék, ami leesik, amit itt a természet ad nekünk, azt minél jobban megtartsuk a talajba, ezt úgy fogjuk tudni elérni, bármilyen a talajtípusunk legyen, az egy összebb, egy vályogosabb, egy homokosabb talaj, most talajtípustól függetlenül, hogyha abban minél több szerves anyagtartalom van. Most így egyszerűen csak úgy nevezem, nem mélyedünk ebbe bele, hogy minél humuszosabb a talaj, minél magasabb a szerves anyagtartalma, annál több vizet fog tudni elraktározni, akár a mélyebben fekvő rétegekbe is. Ugye ez nagyon fontos, hogy tudjuk ezt elérni. Minél több szerves érett, szerves trágya komposzt használatával minden évben, és a talaj élet folyamatos fenntartásával, támogatásával. Azt gondolom, hogy a vízmegőrzésnek ez az egyik legfontosabb alaptétele, hogy segítsük a talaj életet, és minél gazdagabb szerves anyagot próbáljunk a talajban kialakítani.
Várjál, Zsuzsa, mielőtt tovább... Tehát, hogy a talajélet, mondjuk, hogyha nagy dézsáim vannak, nagy dézsákban vannak növények, dísznövények akár, érdemes, ez azt jelenti, hogy érdemes mondjuk gilisztákat telepíteni? Tehát hozzak haza egy-két gilisztát?
Pontosan. Ez egy nagyon egyszerű, de nagyon jó példa, hogy akár azzal, hogy lehet egyébként vásárolni ilyet is, de lehet giliszta komposztot, giliszta humuszt vásárolni, és már rengeteg, tehát a piacon nagyon-nagyon sok márka, nagyon sok összetételű, különböző talajjavító, természetes talajjavító anyagokat lehet már kapni. Ezek lehetnek ásványi anyagok, vagy élő biológiai talajlakó mikroorganizmusok, amelyeket kijuttathatunk a kertünkbe, és akár egy dézsába is. Tehát ezek már folyékony, apró granulátum változatban, tehát tényleg a piac már nagyon-nagyon sokrétű. Nagyon sok hasznos információt találunk erről a hazai és a külföldi gyártók oldalán. Tehát igen, ezt akár egy dézsába, egy balkonládába, sőt, hát a magas ágyásba is ugyanúgy meg lehet valósítani. Nem feltétlen kell nekem most arra gondolni, hogy én a szerves trágyát ott vasvillával beforgatom a szabadföldi területemre, mert kicsiben ugyanúgy tudjuk a talaj életet javítani.
Uh-huh. Jó, mi még? Tehát, hogy
Így van. A másik fontos dolog az, hogy takarjuk a talajt. Az év 365 nap lehetőség szerint takarjuk a talajt. Ezt elérhetjük zöld növényekkel, hogyha most megint egy szabad földre gondolunk, valakinek van egy kis veteményese, próbáljuk úgy kialakítani a növényeket, hogy tényleg az év minden napján legyen valami élő növény, élő gyökér a földben, a talajban, ami szintén megint összefügg azzal, hogy a talajlakó élőlényeket táplálja és életteret ad nekik. Ezt elérhetjük úgy, hogy már eleve egy olyan sor és tőtávolságot választunk, hogy viszonylag rövid időn belül a kultúr növényeink fedjék a területet. Elérhetjük úgy, hogy a termesztési szezonon kívüli időszakban különböző úgynevezett takaró növényeket vetünk, mustárt, pacéliát.
De hát azok is kiszáradnak.
időszakban ezeknek a takaró növények esetenként kisebb lehet a jogosultságuk, de azért, ha megtaláljuk a kertünkre megfelelő növényeket, akkor ez nagyon jól be tud állni, és azzal, hogy, és hát hosszan lehetne most erről is beszélgetni, hogy a takaró növények mennyi vizet vesznek el a talajból, és mekkora a hasznuk, de most itt időhiányában nem szeretnék belemenni, de összességében a kutatások is azt igazolják, hogy a takaró növények megfelelő használata sokkal nagyobb hasznot jelent, mint amennyi vizet, esetleg tápanyagot ugye ők elvonnak a talajunktól. De nem csak élő növényben érdemes gondolkodni, hanem a különböző mulcsozásokban is sokkal egyszerűbben tudjuk kivitelezni ugye otthon is, magas ágyásokban is, nagyobb dézsák, cserepek esetén is érdemes a talaj felszínt takarni, levágott szűnyesedékkel, szénával, szalmával, apró faforgáccsal, tehát hogy ilyen faaprítékkal, lombbal az őszi időszakban. Ezekből minél vastagabban takarni a talajt. Ez főleg ebben az aszályos időszakban, amikor nagyon kevés eső esik. Ha öntözzük is a kertünket, akkor is a talajtakarás segíteni fog abba, hogy a talaj felső rétegéből minél kevésbé tudjon a víz elpárologni, és minél tovább tudja a talaj megtartani. Tehát hogy a talaj takarása is nagyon-nagyon fontos dolog, hogy egy picit szentebb lépjünk. A növényeknek az árnyékolása, a kertünk árnyékolása, amiről már szintén korábbi adásban beszéltünk, ezek az árnyékolások lehetnek természetes, tehát úgy alakítom ki a kertemet, hogy abba árnyékot adó fákat ültetek, vagy valamilyen támrendszer segítségével akár egy egyszerű rasálhálót feszítek ki az érzékeny növényeknél, mert ezzel is segítem, hogy ezt az időszakot könnyebben át tudják vészelni, és hát ezzel a talajt is árnyékolom, így a párologtatást egy kicsit csökkenteni tudom.
Ugye az árnyékolás másik növényel az azt jelenti, hogy meg kell találnunk azokat a magasabb növényeket, amelyek jobban bírják a napsugarakat. Halló?
Halló?
Itt vagy, Zsuzsi, itt vagy. Na, hogy eltűnt. A kérdésemet még hallottad?
Igen. Tehát, hogy most itt egy példát mondanék, amit hirtelen eszembe jutott díszfák kiválasztása esetén, hogy választunk egy olyan növényt, tehát például ne egy juharfélét választunk a kertünkbe arra, hogy majd ő fog árnyékolni, ugyanis a juharfélék nagyon-nagyon érzékenyek egyrészt a vízhiányra is, másrészt sajnos nem bírják ezt az időjárást, ami most itt az elmúlt időszakban volt, hanem válasszunk egy olyan típusú díszfát, vagy akár gyümölcsfát, amely jól bírja ezt a napsütéses időszakot is.
Tehát lehet már kapni ilyeneket. Gondolom azért a kertészetekben segítenek az embernek, tehát vannak ilyenek.
Persze, természetesen így van, vannak ilyenek. Általánosságban most az jutott eszembe, hogy azt azért elmondanám, mert ez egy jó kiindulási alap, hogy azok a növények, amelyek, és ez nem csak díszfákra, cserjékre, gyümölcsökre és zöldségekre, hanem úgy minden növényre igaz, hogy azok a növények, amelyek bőrszerű levéllel rendelkeznek, amelyek viaszos levéllel rendelkeznek, amelyek vastag húsú levelekkel rendelkeznek, esetleg a levélfelületük jobbára mondjuk dísznövényeknél fordul ez elő szőrös, molyhos, illetve a színű, ezüstös színű, ezek mind természetes evolúciójuk folyamán alakították ezek a növények magukat ilyenekké, és pontosan, hogyha gondolunk egy agávéra, vagy mondjuk ne menjünk olyan messze, hogyha itt a hazai viszonylatban a különböző kövirózsákra, hogyha gondolunk,
vagy
a dísznövények közül a nyuszifűrre, és hát még számos változatot fel tudunk sorolni. Ezek mind sokkal jobban ellenállnak a hőmérsékletnek, és sokkal jobban tudják tehát a melegnek, az UV-nek, a napfénynek, és sokkal jobban tudják a vizet tartani, tehát hogy az ilyen típusú növények azok, amelyek jól fognak működni a kertünkben is.
Érdekes, amit mondasz, mert egyébként tapasztalom, de még egyrészt, hogy a kövirózsáim is megégnek ezen a napon, egyrészt, másrészt pedig a majomkenyérfa, ahogy említettem is neked, hatalmas majomkenyérfák egyszerűen egyik éjszakán, tehát egyik napról a másikra egy éjszaka alatt megadják magukat, mert mert egyszerűen nem bírják ezt a hőséget. Szóval átalakul a növény, az ember balkonja teljes mértékben, nem? Gondolom mindenhol.
Így igaz. Tehát, hogy azért lesznek olyan növények, amelyektől hosszú távon valószínűleg el kell köszönnünk, vagy annyira nagyon körülményes és költséges lesz a hazai fenntartása neki, hogy nem fogja megérni.
Például?
És még mint dísznövény sem igazából fog nálunk működni. Hát én most megmondom őszintén, nem szeretnék ennyire előre bocsájtkozni, hogy melyek lesznek azok a növények. Inkább mondok egy olyat, ami már kezd kiszorulni Magyarországról, ez a málna. Ha visszagondolunk még ott a 70-80-as évekre, akkor Magyarország egy hatalmas málna termelő ország volt, nagyon nagy volt az országból a málna kivitel is, ehhez képest a nagy gazdaságok gyakorlatilag teljesen megszűntek, és most aki a házi kertjében málnát termeszt, az is gondoljon arra, hogy milyen volt 20 évvel ezelőtt, és milyen most. Nagyon-nagyon szenved a málna a hazai klímába, mert hogy meleg van neki, már egyre jobban ugye északra tolódik a termesztési határa, és ugyanígy lesznek sajnos más növényeink is, amelyek ki fognak szorulni a termesztésből. De ez azért nem egy-két év alatt, hanem hosszú 10 évek alatt fog bekövetkezni.
Uh-huh. Hát ez egy optimista jövőkép. Zsuzsi, köszönöm szépen, hogy itt voltál. Biztos nincs vége ennek a fejezetnek sem. Egy hónap múlva folytatjuk akkor innen veled. Jó, ha megengeded?
Köszönöm szépen a beszélgetést, és hát kitartást mindenkinek még itt a hőségnapokra.
Köszönjük szépen, szia!
Sziasztok! Driving Highway 5, losing track of time, reach my hand out the window, making waves in the air as I move real slow, wherever I go, life's a game. Just have to run.
shelter right it now.
Na hát folytatjuk a mai, az én jajongásommal folytatjuk ezt a mai műsort. Itt van velünk a stúdióban Marton Miklós, a Magyar Természetvédők Szövetségének programvezetője. Annak apropóján hívtam önt meg a mai adásba, hogy van egy kiírt pályázatuk, amelyben meg akarják mutatni azt, ami láthatatlan a nem beavatott szemnek, hogy a repülés milyen környezeti károkkal jár. Na hát átadom a szót, meséljen erről a pályázatról picit.
Köszönöm szépen, üdvözlöm a hallgatókat. Igazából ami minket foglalkoztat, az az, hogy a repülést, ha kimondjuk, akkor az embereknek, ami eszébe jut, az a napfény, az a csillogás, az a szabadság minden értelemben, tehát maga a repülés is szimbolikusan a szabadság, de más értelemben, hogyha a szabadság, akkor ez azt jelenti, hogy ugye nem kell dolgozni, beül a repülőre, hanyat dől, kényelem, a tengerpart, a víz csopogás, a sirályok röpülnek, kavicsos tengerpart, tehát hogy mindenféle ilyen jut eszünk be a repülésről. Ebben ugye a repülésiparnak nagyon komoly marketing munkája van, és nagyon eredményesek. És ha mi azt mondjuk, hogy ez mindig az, de emellett azért arra is kellene gondolni, hogy milyen szociális és környezeti hatása van a repülésnek, akkor az emberek nagy többsége üveges szemmel néz ránk.
De tényleg? Na igen, igen.
Tényleg. Egy szűk kör az, aki elkezd panaszkodni, hogy úgy érzi, hogy egyre zajosabbak a repülők, hogy egyre több van, hogy éjjel is jönnek. Ez például Budapesten körülbelül 1 millió embert érint, tehát hogy ez nem csak a reptér szűk környezetében élőket érinti, ez nagyon sok budapestit érint. És egész meghökkentő helyekről kapunk nagyon-nagyon-nagyon panaszos hangú leveleket, és egyre többet.
Tehát azt mondja, hogy általában a zaj, amivel az emberek találkoznak, a legtöbben találkoznak, mi még, ami a repülésnek a...
Amivel az emberek nem annyira találkoznak, mert nem megfogható, ez az összes többi környezeti hatása a repülésnek. Tehát, hogyha azt mondom, hogy füst, akkor még enyhén fogalmaztam. Tehát én megkérdeztem repülésmérnököket, hogy ugye vannak ilyen adatok, hogy milyen gyakran kell jajszegényeknek cserélni a repülőkerekeket, a gumiabroncsot. És akkor én megkérdezem tőlük, hogy aha, mert mi lesz vele? És akkor elkezdtem utána olvasni, hogy mi lesz vele.
Mi lesz vele?
Elporlad. Olyan pici porrá porlad, ami nem csak, hogy könnyűszerrel bemegy az emberi tüdőbe is, de bemegy azonnal a véráramba is. Ezek szigorúan rákkeltő, tehát nagyon-nagyon erősen rákkeltő anyagok.
Ezzel azok találkoznak, akik ott a leszálláskor, tehát amikor használva vannak ezek a kerekek le is felszálláskor a...
Elsősorban igen, tehát például a repülőtéren dolgozók, azok messze magasan kitettek mindennek, elsősorban a repülőtérhez közel élők, de igazából ezt olyan könnyűszerrel viszi a szél, hogy mindegyikünk ennek ki van téve, épp ezért elég nehéz kimutatni. De hát ugyanígy megvan a levegőben az összes kénoxid, szénoxidok, ólom, tehát egy csomó olyan dolog, amit nem látunk. És akkor van még egy ilyen sötétben settenkedő szörny, ugye ez az éghajlatváltozás, ez az éghajlatkrízis. A légi közlekedés az éghajlatváltozásnak körülbelül 6%-áért felelős, ami első hallásra nem olyan nagyon sok, és nem a világ vége. De ha utána nézünk és belegondolunk, akkor ez a legtöbb országnak a szennyezését felülmúlja. Tehát, hogy ez rettenet sok.
Az országnak a szennyezését?
Legtöbb ország szennyezés. Magyarországét biztos. Tehát ez globális mértékben a repülés 6%-ot tesz hozzá abba, hogy most éppen nem nagyon van víz a Dunába, fogy a Tiszából, kiszárad a Velencei tó, fogy a Balaton. Igen, ezek összefüggnek sajnos. Az egy illúzió, hogy mi élhetünk tovább úgy, ahogy eddig. És ugye minden ipar szeretné ezt megtartani, ezt az illúziót, hogy minden rendben van, mindent megoldunk, mindent megjavítunk. Rossz hírem van, ez nem fog menni. De most a jó hír meg az, hogy a repülőn ülők körülbelül 80%-a, más kutatások szerint ennél még jóval több, az simán turista. Tehát most csúnya dolgot fogok mondani, ezt le lehet állítani, ezt le lehet csökkenteni, erről le lehet mondani. Tehát, hogy nyugodtan lehet utazni vonattal. Tehát az egyik, amit mi hangsúlyozunk, hogy Európában legyen több hálókocsis vonat, és igenis lehessen Európában utazni vonattal. Ez egy régen meglévő dolog, ez egy borzasztóan romantikus dolog, ez valami, tehát hogy mondjuk a Duna völgyében arra ébredni, hogy az ember kimegy a vonat folyosójára, kell a nap, és ott folyik a Duna, ez valami olyan elképesztő, tehát hogy megy a vonat keresztül az Alpokon. Én ezt többször megjátszom, mert munkaügyben utazom elég sokat. Ez valami elképesztő. Tehát ezt minden, a másik, amit mindenkinek ajánlanék, hogy amikor mennek ezek a szupervonatok 290-nel, az valami drogszerű érzés, szóval, hogy az ilyen...
Tényleg?
Az valami elképesztő.
De ez nagyon sok áramot használ különben, és az is egy probléma, ezek a vonatok, amik áramot használnak.
Ez sok áramot használ, de ha lebontjuk, hogy ugyanennyi ember akár busszal utazna, az több lenne. Ha ugyanennyi ember repülővel utazna, az ötször annyi éghajlatpusztítást csinálna.
Hogyan mérik ezeket az adatokat? Vagy kik gyűjtik, kik nézik?
Nehéz, és a szakma pedig folyamatosan beleköt. Ugye ez azért is nehéz, mert ez ugye függ a széljárástól, hogy mást nem mondjak, függ attól, hogy mennyire van tele az a repülő, tehát hogy milyen súlyos utasok ültek bele, mennyi bőröndöt vittek magukkal, egy csomó mindentől függ attól, hogy az az adott repülő milyen típusú, tehát ugye rengeteg típusról én mondok összesített adatokat. Ezért nagyon kevés intézet engedi meg magának azt, hogy egyáltalán mondjon valami összesített adatot. De akkor elmondanám, hogy ami még így hozzátartozik, ugye azt mondtam, hogy ötször annyit pusztítjuk az éghajlatot, hogyha repülővel utazunk, mint ha vonattal utaznánk. De ennél van egy még rémisztőbb adat, ez a teherszállítás. A teherszállítással, ha repülővel szállítjuk ugyanazt a terhet, akkor 43-szor annyira pusztítjuk az éghajlatot. És akkor elmondanám, hogy...
Még egyszer, hogyha a teher szállít... Mit? Még egyszer?
43-szor annyira pusztítja az éghajlatot az, hogyha a terhet repülővel szállítjuk, mintha vonattal szállítanánk, mintha teherszállító vonattal szállítanánk.
Miért?
43-szor.
Aha, de miért?
Hát mert föl kell emelni, ez fizika, tehát hogy föl kell emelni, és fönt kell tartani a levegőben, és ez borzasztó sok energiát igényel. A budapesti repülőtéren 2005 és 2025 között a személyforgalom az háromszorosára nőtt. A teherforgalom 8-szorosára. Tehát a repülőtér büszkén mondja, hogy Budapest egy cargo city. Én ezúton is kérdezném a budapesti lakosokat, szomszédaimat, hogy ők büszkék arra, hogy ők cargo city-ben laknak? Tehát én hallottam már, hogy Budapest a fürdők városa, hogy Budapest a Duna királynője, hogy Budapest Magyarország gyöngyszeme, tehát hogy vannak ilyen hasonlatok, nincs közte, eddig én nem hallottam, hogy közte lenne az, hogy büszkék lennénk arra, hogy Közép-Európa teher elosztó helye az Budapest. Ezek a teherszállító repülők, ezek tipikusan olyan repülők, amik már nem használhatók a személyforgalomban, ezek kiöregedett dzsámbók.